Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy gondviselő szeretettel megengedted érnünk ennek az évnek utolsó napját, és most eljöhettünk ide a templomba, hogy visszanézzünk, és hálát adjunk te néked mindazért, amit kaptunk tőled. Köszönjük néked a testi szükségleteinkről való gondoskodásodat, köszönjük, hogy szellemileg is megtartottál bennünket, és köszönjük, hogy lelkiekben is tápláltál, erősítgettél, vezetgettél minket. Köszönjük néked azt, hogy így szerettél bennünket, és így szeretsz most is bennünket, annak ellenére, hogy sok vétekkel szomorítottunk téged. És egyáltalán nem mondhatjuk, hogy rászolgáltunk a te testi, lelki, szellemi adományaidra, ajándékaidra. Sőt, éppen, hogy nem ezt érdemeltük volna, hanem ítéletedet, büntetésedet. Köszönjük néked, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, hanem a te végtelen kegyelmességed szerint, irgalmasságod szerint. És köszönjük te néked, hogy mi tudhatjuk azt is, hogy ezért a kegyelemért, ezért az irgalomért a Krisztus fizetett, a te áldott fiad, a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy érte vagy hozzánk ilyen könyörülő. Köszönjük néked, hogy indítasz bennünket arra, hogy bűnbánatot tartsunk, és bocsánatot kérjünk tőled az elmúlt év bűneiért. Te látod mindet, mi nem látjuk már, olyan gyorsan elfelejtjük őket. Köszönjük, hogy bocsánatot kérhetünk ezekért tőled. És köszönjük néked, hogy a te kegyelmed megvigasztal bennünket. Köszönjük, hogy az evangélium hirdeti nékünk, hogy megbocsátattak nékünk a bűneink. És áldunk azért, hogy most itt megállhatunk előtted, és kérhetünk arra, hogy szóljál hozzánk most is a te igédből. Áld meg ezt az alkalmat, szenteld meg ezt az órát, amit itt a közeledben eltöltünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket a te neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, a 33. Zsoltár van előttünk. Vasárnap ennek az első három verséről osztottam meg veletek néhány gondolatot. Most majd a fő részéről, a 4. verstől a 19. versig. És akkor, ha Isten éltet bennünket, holnap délután pedig a Zsoltár záró verséről, a 21. és 22. verséről szeretnék egy pár szót szólani. Tehát most a 33. Zsoltárunkat egészében felolvasom, de majd a 4. verstől a 19. versig lesz a mai igehirdetésnek a tartalma. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó, mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállt. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll örökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, melynek Istene az Úr, az a nép, melyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát, székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével, megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő, csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Kedves testvéreim, dicsérnünk kell az Urat. Láttuk és hallottuk a Zsoltár első verseinek erre szóló nyomatékos felhívását, ami nem Dávid felszólítása elsősorban, hanem az Isten lelkének a felszólítása. Ám nem áll meg itt a Zsoltár, hanem elkezdi megindokolni, hogy miért is kell dicsérnünk, dicsőítenünk az Urat. Nem minden Zsoltárban olvasunk ilyen indoklást, de itt olvasunk indoklást. Az első, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy az Isten dicsőséges jelleme az első oka annak, hogy dicsőítsük őt. A 4.-5. versben olvasunk az Úr szavairól és tetteiről. Ez a két vers, a 4.-5. vers egy paralelizmus, megfeleltethető egymásnak a 4A és az 5A és a 4B és az 5B. Ha otthon nézitek a szöveget, akkor ezt meg tudjátok ti is látni. Lényeg, hogy az Úr szavairól és tetteiről mond egy magasztalást a Zsoltárnak ez a két verse, költői módon. Az ő szaváról azt mondja, hogy igaz, és igazságot, abszolút megbízható törvényt hordoz magában, Isten tettei pedig irgalmasok és kegyelmes tetteivel tele is van a föld. Összességében ez a két vers arra tanít minket, hogy Istenben semmiféle folt, vétek, hiba, tökéletlenség nem található. Nincs benne semmi sötétség, ahogy János levele fogalmaz, és nincs benne a rossznak semmi jelenléte. De nem csak, hogy a rossz nincs benne, hanem a tele van Isten jóval. Ami benne van, az csak tökéletes, csak jó. Ott van az ő személyében az igazság, ott van a személyében az irgalom, személyében rejlik a szentség, a hatalom, a jóság, az ismeret, a bölcsesség, a hűség, és nem tudom felsorolni, hogy mennyi minden tökéletesség hordozója az Isten lénye. Ő, ahogy egy másik új szövetségi szerző, Pál mondja, hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Őt látta János apostol a jelenésekről szóló könyvében, onnan jött a fogadó ige, ha jól emlékszem, és jól hallottam a fél fülemmel. Istennek a trónját látja, és ott egy hatalmas fényesség, világosság van a szeme előtt. Igazából nem lát csak fényt János ebben a látomásban, mert Isten tökéletes. Tökéletes, nincs benne semmi árnyék. Egyszerűen az ő személyét ilyennek mutatja meg a Szentírásban, ilyenként mutatja meg magát Isten. Ilyennek jelenti ki magát, de nem csak a Bibliában, hanem ahogy nézzük Jézusnak a személyét, hát őt is csak a Bibliában tudjuk nézni, de a bibliai Jézust vizsgáljuk, az ő személyében is ugyanez a világosság jelent meg. Jézusban sem volt semmi bűn, semmi sötétség, semmi rossz, hanem csak kizárólag jó volt, tökéletes volt. Ez a vonása akkor is úgy az emberek szemébe ötlik, amikor ő csak úgy mondom emberi dolgokat művelt, mondjuk csak, hogy evett, ivott, vagy emberekkel beszélgetett. Nem lehetett semmi hibát találni ő benne, akkor sem, amikor valami csodát tett. Mert van, amikor nem csak úgy normálisan viselkedett, hanem van, amikor nagyon abnormálisan viselkedett a szó helyes értelme, jó értelmében, mert hát olyan dolgokat művelt, hogy lecsöndesítette a tengert, vagy éppen más egyéb nagy csodákat vitt véghez. Egyszerűen a tetteit áthatotta ez a tökéletesség. Amikor megszólalt és tanítani kezdett a hegyi beszédbe, vagy más egyéb alkalmakkor, mindegy volt, hogy mit mond, az abszolút hibátlan, abszolút tökéletes, világosság. Ő maga is mondta, hogy ő a világ világossága, ő a világ fényessége, ő tökéletes. És mint ilyen, az Úr Jézus is, de mögötte az Atya Isten és a Szentlélek Isten, a Szent Háromság Isten számít abszolút normaként. Ő a mértéke a jognak, vagy a jogtalanságnak, törvénynek, vagy törvénytelenségnek, igazságnak, hamisságnak, jóságnak, gonoszságnak. Ami vele nincs összhangba, az nem mondható egyáltalán jónak, az rossznak mondható, az bűnnek mondható. Csak ami megfelel neki, az áll vele összhangban, és az, ami tökéletesen megfelel neki. Mi emberek nem tudunk megfelelni neki, ezért mi vagy büntetésre szorulunk a vétkeink miatt, vagy irgalomra szorulunk. Egészen addig büntetésre vagyunk méltók, amíg az irgalomban nem hittünk, amíg az evangéliumban nem hittünk. Szóval summa summarum, hogy amikor Dávid által a Szentlélek megszólal és felszólít az Istennek a magasztalására, Istennek a dicsőítésére, akkor ő erre az Istenre gondol, hogy őt, aki az örök, eredendő tökéletesség, akinek a szavaiból és a tetteiből ugyanaz a tökéletesség sugárzik. Őt kell dicsőítenünk. Egyébként érdekes, hogy ebben a két versben ugye említettem, hogy az Isten szavairól és tetteiről van szó. De ez a kettő dolog, amit így mondunk magyarul, az a héberben egy szó. Az úgy hangzik, hogy dábár. A dábár szó az jelenti az Istennek a szavát, a beszédét és a cselekedetét is. Ez a dábár, az Isten dábárja, az Isten szava vagy tette abszolút tökéletes, szavakba önthetetlen az ő makulátlansága és hibátlansága, és ez kézzel foghatóvá válik minden szavában, amit itt olvasunk a Szentírásban is, vagy minden cselekedetében, amit ugyancsak a Szentírás tanúsít mi nekünk, vagy mi is tapasztalunk. Ő öröktől fogva ilyen volt, ilyen ma is, és ilyen lesz mindörökké. A rossznak a hiánya, de az abszolút jónak a teljessége. Csak zárójelbe teszem, hogy valamennyire érzékeljük ezt a drága dolgot, hogy a keleti vallásokban a végső valóság az nem is személy, hanem személytelen, és a jó és rossz együtt. Yin és a yang, ugye ez a... Ezzel fejezik ki, hogy a világ az erre megy vissza, erre az ős erőre, vagy ős energiára, ami jó és rossz. És a jó az nem teljesen jó, mert van benne egy kis rossz, és a rossz nem teljesen rossz, mert van benne egy kis jó, vagyis relatív. A jó is, meg a rossz is. Hát a Szentírás ezt az Isten képet, amelyre nem lehet fölépíteni semmiféle etikai rendszert, mert nem lehet megmondani egy cselekedetről, hogy akkor most jó vagy rossz, ezt a Szentírás így áthúzza egy nagy vonallal. Mi nem a keleti vallások Istenét imádjuk, meg tiszteljük és dicsőítjük. Mi a Szentírásban megszólaló Istent, akiben nincs semmi rossz. Semmi. Egy fikarcnyi rossz sincs. Egy árnyéknyi rossz sincsen. Viszont minden, ami benne van, tökéletes. Ez egy csodálatos Isten, egy páratlan Isten, és értjük, hogy Dávid miért is hív minket, illetve a Szentlélek miért indít minket arra, hogy ezt az Isten mi imádjuk. Dicsőítsük és magasztaljuk. Nem csak az év utolsó napján, hanem életünk minden napján, életünk minden megnyilvánulásával erre kellene igyekezzünk, hogy dicsőítse őt, a szavunk, a mi tettünk is, bármit mondunk, vagy bármit csinálunk, hát könyörüljön rajtam és rajtunk, mert sok szavunk, vagy cselekedetünk éppen, hogy nem hoz rá semmiféle dicsőséget, hanem inkább még árnyékba borítja őt, könyörüljön meg ezért minnyájunkon az Úr. De mégis az volna a hivatásunk, hogy őt teljes szívünkkel és egész lelkünkkel, egész életünkkel, minden tettünkkel és szavunkkal magasztaljuk ebben a tökéletességében. Ez az első dolog, amit szerettem volna itt nektek aláhúzni, hogy dicsérjétek az Urat az ő személyiségéért, az ő jelleméért, az ő tökéletességéért. Azonban egy kicsit tovább kell lépnem, mert ahogy itt olvassuk ezt a Zsoltárt, Dávid rátér Istennek bizonyos konkrét tetteire, konkrét cselekedeteire. Bemutatja őket, mint egy illusztrálandó Istennek a véghetetlen és felfoghatatlan tökéletességét. Az első, amit kiemel, az Istennek a teremtése. Az Isten dicsőséges tettei közül az első tehát, hogy ő teremtette a világot, mégpedig az igéje a szava által. A szava által cselekedett valamit. Teremtett. A világnak más vallásaiban is előfordul, hogy valami Istennek a szavukkal teremtenek valamit, hoznak létre valamit, ami előbb nem volt. De azok a mitoszok vagy legendák, azok látszik, hogy valami igazság maguk van, de mégis emberi kitalációk. Csak mitoszok, csak mesék. A Biblia hordozza az eredeti sztorit. Isten szólt, és amit mondott, az lett. Az ige által teremtetett, mondja Dávid, az egek és minden seregük, az Isten szájának a lehelete által. Az ugyanazt jelenti, az Isten szava, és a szájának a lehelete, az megint egy paralelizmus, ugyanazt jelenti a két kifejezés. Az Isten megszólalt, és létrehozta az egeket többes számba, és minden seregüket, ami jelenti az egek kifejezés, jelenti a láthatatlan világot az angyalokkal, és jelenti a csillagos eget, ami fölöttünk ragyog, és jelenti a levegő eget, amiben röpködnek a madarak. Az egeket teremtette Isten, és minden seregüket, mindazt, ami ott van, ott él, benépesítette Isten, és az ő szájának lehelete által jött létre minden, ami csak létezik. Hát ez a teremtésről szóló bibliai tanítás, nagyon egyszerűen, nagyon tömören kifejezve, amelyre sokan manapság legyintenek, mondván, hogy mindenki tudja, hogy a világ az örökkévaló anyagból és energiából valami iszonyú hosszú idő alatt, és tulajdonképpen szükségszerűen keletkezett, de úgy azért véletlenül bontakoztak ki a dolgok, és lett az, ami ma van. A Biblia ezt nem támasztja alá. És ha a Bibliát olvasgatjátok, akkor, és olvasgatjuk, akkor ezzel az isteni teremtés kijelentésével, ezzel lépten nyomon találkozunk. Ez nem olyan téma a Bibliában, amivel egyszer találkozunk az elején, aztán utána valamikor a közepén is egyszer, aztán még a végén is valahol esetleg úgy van rá egy utalás. Tehát nem erről van szó. A Biblia ezt állandóan ismétli. Isten igéje állandóan elismétli, hogy Isten teremtette ami csak van, a szava által, az igéje által. Lehet, hogy ez ellentmond az evolúció elméletnek, sőt, biztos, hogy ellentmond, meg egyéb materialista kozmogóniai elméleteknek, de a Szentírás, szögezzük ezt le, hogy ezt egyáltalán nem valami mellékes tényként tanítja, hanem ezt egy kulcsfontosságú tényként helyezi az embereknek a szívére, és újra elmondja. A ő alkotta, akarta, hogy legyen, céllal alkotta, van értelme a létnek. Egy csoda, hogy van ami van, amiben mi is benne vagyunk, minket is ő teremtett, az ő teremtő szava életet adó szó is, mert ő hozta létre nem csak az anyagi világot, hanem az életvilágát is, a mi életünket is az ő szavával teremtette, az életnek igéjével, és ezzel ebbe a világba Isten nem folyt bele, hogy így mondjam, nem az ő lényének a meghosszabbítása, ez ahogy a különböző mitoszokban, hanem ez egy vele szemben álló, és nálánál alacsonyabb rendű létező, amely jelő kapcsolatban van, amelynek a történetébe beavatkozik, sőt, teljes joggal avatkozik be. Dávid itt még tovább is lép egy kicsit, mert még mindig a teremtés történetre utal vissza, és kiemeli abból az ős tengernek a megszelídítését. Ugye, olvassuk a Mózes első könyvében a teremtés történetét, ott azt olvassuk, hogy az Isten lelke lebegett a mélység színén. Volt, az azt jelenti, hogy víz volt, víz borította az egész föld bolygót. Az egész föld bolygót víz borította, és e fölött az ős tenger, így szoktuk nevezni, fölött Isten lelke ott őrködött, lebegett fölötte, mint egy madár, hogy lebeg a szárnyain a magasban, egy ragadozó madár. És azt mondja Dávid, hogy ennek az ős tengernek a hullámait, ezt bizonyos medencékbe szorította Isten. Olvassuk a teremtés napjait, és ott jön egy ilyen nap, amikor szól Isten, és tessék meg a száraz, ugye látszódjék meg, emelkedjen ki a szárazföld, és kiemelkedik a szárazföld, és Isten létrehozza a növényeknek, meg az állatvilágnak, meg az embernek is az életterét. De ezt a szava által teszi, hogy megzabolázza ezt az őstengert. És mondja, az eredeti szövegben a gát szó is szerepel, gátak közé szorítja, korlátok közé szorítja. A hullámokat is mondja, ez is megint egy paralelizmus, raktárokba teszi, mint egy összefogja, mint mikor az aratók a kévéket kötik, és úgy összefogják a kalászokat. Isten így bánt a vízzel. Most nekünk is lehet, nem vagyunk tengeri nép, de voltatok már valószínűleg tenger mellett, és ha volt szerencsétek, akkor láttatok vihart is. Én voltam egyszer az Atlanti-óceán partjainál, Hollandiában, és ottan láttam a holland gátrendszert, amivel védekeznek az ellen, hogy a tenger bejöjjön a holland mélyföldre. És amikor ott vihar van, testvéreim, hát az ugye az embernek inába száll a bátorsága. És a tengeri népek, a zsidók is nem tengeri nép, de azért láttak tengert életükbe, ugye? Nem is egyszer. Tehát azért tudták, hogy a víz és a félelmetes, amikor megvadul. Megzabolázhatatlan emberi erővel, de a mi Istenünk, mondja Dávid, akkor, ahogy ő szépen beterelte őket, a vizeket a kis medencéjükbe, hogy ott legyenek, szépen, mint az arató ember összeköti a kalászokat, és aztán arrébb teszi a kévét, vagy egymásra rakosgatja a kévét, a hullámokkal így bánik Isten, mert ő olyan hatalmas. Értitek, hogy Isten, aki szól és cselekszik, őt magasztalja Dávid, és róla mondja el, hogy imádjátok őt, mert ő a világnak a teremtője, és olyan nagy, hogy itt beszúrja azt a mondatot, hogy az egész föld féljen tőle, és rettegjen előtte. Nem is csak az, hogy dicsérjétek őt, hanem ijedjetek csak meg tőle. Mert sokkal nagyobb, mint gondoljátok. Sokkal hatalmasabb, mint gondoljátok. Elképzelhetetlen. Ez a szent rettegés, ez a szent félelem fogja el mindazokat, akiknek Isten valamilyen formában, még ha leplezetten is, de megjelenik. Az egész Szentírásban látjuk ezt. János apostol, leestem a lábaihoz, mint aki meghalt, mondja. Pedig ő ismerte Jézust, szeretett tanítványa. És hát még sok példa van, Ézsaiást is idézhetem, aki látja ugye Isten dicsőségét, és mit mond? Elvesztem, jaj nekem, végem van, széthullottam. Isten sokkal nagyobb, mint gondoljuk, és mint elképzeljük. Dicsőítsétek őt! Félelemmel és rettegéssel dicsőítsétek őt! Ezt a tény, testvéreim, persze, hogy Isten teremtett a világot, én nem tudom, meg senki nem tudja tudományos eszközökkel bebizonyítani. Én ettől annyira nem ijedek meg, mert tudományos eszközökkel ma sok minden nem lehet már bebizonyítani, sőt, azt hiszem, vannak, akik szerint egyáltalán nem lehet semmit se bebizonyítani tudományos eszközökkel, mert amit bebizonyítanak, ma hónap jön valaki, azt megcáfolja. A tudomány megy előre, újabb és újabb felismerések, és tulajdonképpen nem tekinthető semmi véglegesnek. Az viszont igaz, hogy a tudomány, hogy megy előre, egyre inkább valószínűsíti azt, hogy mégiscsak egy hatalmas Istennek az alkotása van itt mi előttünk. És mi is így vagyunk ebbe a világba. De az, hogy valószínűsíti, az is egy dolog, mert a zsidókhoz írt levélben meg azt olvassuk, hogy hitáltal érthető meg, hogyha világot Isten teremtette. Ezt vagy elhisszük az Isten beszédének, vagy nem hisszük el. Isten ezt mondja, hitelt adok neki, vagy nem adok. Egyszerű a dolog. Az tehát az első isteni tett, amit Dávid fölemlít, hogy Isten ezt az egész látható világot, tapasztalható világot és általunk nem látható világot is megalkotta, mégpedig egyszerűen úgy, hogy szólt és lett. Szólt és lett. Creatio ex nihilo. Előtte nem volt semmi. Csak ő. Egyszer csak lett valami, ami nem ő, de ami az övé. Mert a teremtés, nem akarok már teremtéstant itt mondani, de ennek a Zsoltárnak alapján lehetne a bibliai teremtéstant ismertetni nagy vonalakba. De ami az Isten alkotása, itt értsük meg, ezt fontos, az az övé. Azt ő csinálta, az az övé. Amit mi csinálunk, az a miénk. Amit meg ő csinált, az meg az övé. Ennek a világnak ő a tulajdonosa. Mert ő teremtette. De tovább kell lépnem, Isten másik tettét is kiemeli a Zsoltárban. Dávid azt mondja a 10 és következő versekbe, az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, de az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Vagyis Isten irányítja a történelmet. Tehát nem csak megteremti Isten a világot, dicsőítsétek őt, félve, reszketve, hanem irányítja is a világ történelmet. Azon a jogon, hogy az övé. Neki van terve erre, ennek a világnak a történetére, és ezt a tervet végre fogja hajtani. Ez a tanács szó a tervet jelenti. Ő neki van terve, amit megvalósít a világ történetébe. Ezt a tervet, amit ő tervezett el, nem tudja meghiúsítani senki. Senki nem tudja lerombolni, semmissé tenni. De ő az emberi terveket le tudja rombolni, és semmivé tudja tenni. Ez egy óriási tanítás a Bibliának egyébként, hogy Isten a történelmet irányítja. Ettől manapság a liberális teológusok meg akarják fosztani Istent, nem fogadják el, hogy Isten a történelmet irányítja, hogy beavatkozna a földi történelembe, teljesen immanens okok, evilági okok mozgatják a történetet, mondják teológusok, de ezt mondják világi történészek is. Nem hajlandók semmiféle természet fölötti okot vagy beavatkozást feltételezni az események mögött. De a Szentírás megint mást mond. Azt mondja, hogy Isten irányítja, és az ő terveit szépen lépésről lépésre megvalósítja. Van neki tanácsvégzése, tanácsa, és az ő szívének gondolatai, így fejezi ki, a szívének gondolatai, amiket senki nem keresztezhet. Meg lehet próbálni, de mindenkinek beletörik a bicskája. Az ő hatalma az, hogy az emberek terveznek valamit, ezt csináljuk, azt csináljuk, ide megyünk, oda megyünk, majd mi rendelkezünk önmagunk sorsáról, mert a népek önrendelkezők, ugye, Mi meghatározzuk a politikai, meg gazdasági, meg katonai terveinket, meg céljainkat, és majd azt mi megvalósítjunk. Sokszor egyáltalán nem számolnak Istennel, aki lehet, hogy ezeket fölhasználja, és benne vannak a tervébe, de lehet, hogy nincsenek. Ha nincsenek benne a tervébe, akkor ezek mind összeomlanak. Nem valósulhatnak meg. Ezt, hogy Isten a maga végzéseit, határozatait végbe vigye az általa teremtett világgal, ami az övé, és aminek a keretei közt azt csinál, amit akar, szuverén úrként, ez semmiféle titkos társaság, szabadkőművesek, meg én nem tudom kicsodák, meg sötét háttérhatalom, meg sátáni erő, egyszerűen senki nem képes meghiúsítani. Hiába fognak össze a népek egymással, hogy Isten tanácsát meghiúsítják, és a világnak más menetet adjanak, mint amit Isten elhatározott. Egyszerűen nem tudják megtenni. Egyetlen egy akarat érvényesül, testvérek, a világban. Akármilyen furcsa nekünk is ez. És ez Istené. Isten pedig ebbe az akaratba egyébként úgy nagy vonalakba engedett nekünk bepillantást, hogy ő mit tervezett a világgal. Azt tervezte, hogy Jézus által megvált magának egy népet, és majd Jézus visszajön és újjáteremti ezt a világot. De hogy közben itt addig mi történik, mi nem történik, ezt nem kötötte az orrunkra. Ez az, hogy hogyan üdvözülhetünk, azt az orrunkra kötötte részletesen, de a világ kormányzó terveiben nem enged nekünk bepillantást, nem tudjuk, hogy hogy szolgálja az ő akaratának megvalósítását az ukrán háború. Nem tudjuk, de azt szolgálja. Sok minden, nem értjük az összefüggéseket, mert mi olyan kis szűklátókörűek vagyunk, és a teremtmény szempontjából tudjuk, és nem tudunk fölül emelkedni az Isten mellé, és akkor átlátni, hogy. De az biztos, hogy ő irányítja a dolgokat. Mi nem tudjuk, hogy Augustusnak miért jutott eszébe annak idején, hogy kiadja a rendeletet, hogy na, összeírás. Na, zsidók, összeírás. Mindenki menjen a szülőhelyére, származási helyére. És akkor József és Mária kénytelenek fölkerekedni, és elmenni Betlehembe. A nagy Augustus parancsára. Hát Augustus biztos nem tudott semmit se Józsefről meg Máriáról, arról se tudott semmit, hogy a Mesiásnak Betlehembe kell megszületnie. Ezt a proféciát se ismerte. De pont akkor adta ki azt a rendeletet, aminek következtében megvalósult a történelem színpadán az, hogy világra jött Jézus ott, ahol kellett. A Betlehembe, a júdeai Betlehembe. Nem tudjuk ezeket, testvérek, hogy van, mint van ez. A Józsefet elvitték, és a testvére is eladták Egyiptomba. És oda kerül. És ott történik vele, ami történik, nem ismétlem a történetet, egyszer csak ő lesz Egyiptom második embere, mire kitör egy éhínség az ő hazájának a földjén, ahonnan jönnek szépen a tesói, ugye. És végül ő menti meg az egész családot, amely családból kell majd megszületnie annak idején Betlehembe Jézusnak. Nem tudom, de ezt kilátja át. József se igen látta át, de ez bízott abban, hogy Isten jól intézi a dolgokat. Ti rosszat gondoltatok ellene, mondta a testvérén, de Isten jóra fordította. Nem tudjuk, hogy. Az ő kezébe van. Az is az ő kezébe van, ha bármi rossz történik velünk. Azt is ő engedte meg, azt is az ő kezéből kell elfogadnunk. Azt is, ha valami jó történik velünk, azt is az ő kezéből kell elfogadnunk. A jó időkben vagy a rossz események között is egy valaki van, akire oda bízhatjuk magunkat, ez ő, aki irányít mindent. Akkor is, ha nem értjük, vagy nem értem. Sokszor tényleg nem értjük, csak állunk, azt nézünk, hogy na ez most miért? Uram, miért? Nem tudjuk. De a legjobb ilyenkor is leborulni és imádni, aki irányítja az eseményeket. Egy akarat érvényesül, egy szuverén akarat, amit senki nem hiúsíthat meg, aki viszont meghiúsíthat minden emberi akaratot és emberi elgondolást. A harmadik dologra kell áttérjek, bár erről is nagyon szívesen prédikáltam volna még egy kicsit, de elmegy az időnk. Isten világkormányzó működéséről is nagyon, nagyon jó beszélni, meg jó erő gondolkodni. De át kell térnem a harmadik dologra. Tudnilik, Dávid azt is kiemeli, hogy dicsőítsétek azt az Istent, aki teremtette a mindenséget, aki ezt a ennek a történelmét szuverén úrként irányítja az általa kitűzött cél felé, hogy oda biztos befusson. A harmadik dolog, hogy Isten megítéli az embereket. Nem csak a népekkel foglalkozik, mondja itt Dávid a 13. versekben, hanem letekint az emberekre, mondja, minden embert lát, és ismeri minden tettüket, mert ő alkotta a szívüket. Ő alkotta az embereket, mondja, rájuk néz, és ismeri mindegyiküknek az életét, a cselekedeteit. Mindenki tudhatja ezt, ha olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy engem is ő alkotott, és rám néz az Úr, és mint az én teremtőm, lát engem, és ismeri az összes rezdüléseimet, az összes mozdulatomat, az összes szavamat, az összes gondolatomat, az összes motivációmat, ismer engem, és ítél fölöttem. Ítél fölöttem. Azt mondja itt a Zsoltáros, hogy akik őt megvetik, akik önmagukat istenítik, így is mondhatom, ezeket az embereket utoléri az ítélete, amit ő nem menti meg őket senki és semmi. Akkor is utoléri az ítélete, ha király, akkor sem menekülhet meg az ítéletétől, hogyha van neki nagy serege, ha nagyon sok harci ménye és nagy hősei vannak. Az Isten ítéletétől nem menti meg őt semmi. Se a HIMARS rakéták, se a nem tudom milyen tankok, meg a nem tudom milyen légelhárító rendszerek, meg a nem tudom milyen drónok, semmi nem menti meg az embereket Isten ítéletétől. De Isten nem csak az ellenségeit látja, hanem látja azokat is, mondja Dávid, akik félik őt, akik bíznak benne. Ő így mondja, hogy rajtuk nyugszik a szeme, figyeli őket, látja őket. És ez olyan szép dolog, testvérek, hogy akik Istent félik, akik bíznak az ő kegyelmébe, szeretetébe, az őket ő szemmel tartja. És nekem ez nagyon sokat jelent, és szerintem minnyájunknak sokat kell, hogy jelentsen, hogy engem az Isten szemmel tart, nem mint az ellenségét, hanem mint a gyermekét. Mondja Dávid, hogy azért tart szemmel minket, hogy megmentsen minket éhínség idején is a haláltól. Nem csak, hogy az örök haláltól ment meg minket, hanem még a földi bajok idején is kiment bennünket, megment bennünket. Rajtunk nyugszik a szeme. Ahogy Illést kimentette az éhínség idején. Ahogy Jákob fiait megmentette az éhínség idején. A halál, biztos haláltól. Nem árthat az övéinek igazából testvérek semmi, és senki. Az Úr rajtunk tartja a szemét. És biztonságban érezhetjük magunkat az ő tekintete súlya alatt. Olyan mintha egy tűzfal lenne körülöttük. Ugye így is mondja az ige, hogy Isten tűzfalként veszi körül nem a számítógépet, hanem az öveinek az életét. Egyszerűen az ellenünk szövődő támadásoktól, ha nem is véd meg minket, mert elérnek bennünket támadások, az éhínségről is azt mondja, hogy eléri az éhínség is a hívőt. A hívőket elérték a bajok, de igazán nem tudtak nekik ártani. Jeremiás is ment a fogságba. De még ha meg is ölték, ha még vértanul lett, akkor is ő üdvözült, és neki igazán az nem tudott ártani. Egyszerűen az Úr gyermekeit, az Úr embereit nem valami emberi erő, hatalom, képesség védelmezi, hanem az, aki sokkal erősebb mindezeknél. Ha baj ér minket, akkor is ott van, és megment minket. Még ha meg is kell halnunk, akkor is megment, akkor meg örökre megment minket a haláltól, az örök haláltól. Minden esetre itt azt érezzük meg, hogy olvassuk ezeket a verseket, hogy Isten igazságosan ítél. Mondta is az elején Dávid, hogy ő az igaz és az igazságosságot, a jogot, a törvényességet szereti. Isten nem bánik senkivel igazságtalanul. Aki megveti őt, azzal úgy bánik, ahogy az illető megérdemli. Aki meg féli őt, meg szereti őt, meg hisz benne, meg bízik, azzal meg úgy bánik. ahogy megérdemli? Nem. Úgy bánik, ahogy Jézus megérdemelte az illetőnek. Kegyelmesen bánik. Minden esetre látjátok, hogy Dávidnak milyen elképesztő, gazdag, mély Isten képe van. Amikor azt mondja, hogy dicsérjétek az Urat, és így, és úgy, és hangosan, és ujjongjatok, és zenekarral, és új éreket énekeljetek neki, akkor kinek? Hát neki. A Teremtőnek, aki a szavával teremtette az egész mindenséget a semmiből. És fenntartja ezt, ami az övé. És neki énekeljetek, aki irányítja ezt az egészet, és benne a mi kis életünk folyását is. Irányítja, mert kormányzója ennek a mindenségnek. És az ő kezéből nem csúsznak ki soha a dolgok. Imádjátok őt. És imádjátok őt, aki látja itt azokat az embereket, akik megvetik őt, akik elutasítják őt, akik helyette magukat istenítik. Ezeket utoléri a büntetésed, a többieket, akik tulajdonképpen az ő választottai, az ő népe, azokkal irgalmasan bánik, a fia véréért. Nos, így kezdjük így érteni és kapizsgálni, hogy miért lelkesít, miért mondja nekünk Dávid, hogy dicsérjétek az Urat, és magasztaljátok őt. Egyszerűen, testvérek, itt azzal zárom be a mai istentiszteletünket, hogy itt vagyunk ennél a Zsoltárnál, amelyik hát teljesen más irányba viszi az egész gondolatunkat, mint amerre a mai világ viszi. Mert a mai világ arra viszi, hogy magaddal foglalkozz. A te érzéseid, a te vágyaid, a te terveid megvalósultak, nem valósultak, meg mit tervezel jövőre, hogy érzed magad az életbe, hogy nem érzed magad az életbe, valósítsd meg magadat, és arra visz az egész mostani világ, hogy magunk körül forogjunk. És erre itt jön az ősi Zsoltár, és mondja, felejtsd már magad. És nézzél föl, és lásd meg a Teremtődet, és lásd meg a kormányzót. Az ítélő bírát is, aki igazságosan fog ítélni, de irgalmasan a fiáért, a benne bízókot fölemeli, megmenti a haláltól. És dicsőítsd már őt ennek az évnek az utolsó napján is. Azt hiszem, hogy ez a legjobb elfoglaltság, amit tettünk. Lehet sok mindenről beszélni, de mindig oda kell kiukadni, hogy dicsőítsük őt. Ahogy egész évben azt szerettem volna, lehet, hogy nem sikerült, de én azt szerettem volna, hogy itt a templomban mindig az Urat dicsőítsük. Ő álljon a középpontba. Nem csak az Isten tiszteleteken, imaórákon is, meg más ifi órán is, minden alkalommal. Gyerekórán is azt szeretnénk, hogy az Úr dicsőítessék meg, nem? Ő méltó erre. Hát ő a teremtő. Ő a tulaj. Ő a kormányzó. Ő a bíra, akinek előtt mindenki felelni fog azért, hogy mit csinálta maga helyén. Hát imádjuk őt mindig, és azt szeretném, a jövő év is ilyen lenne. Hogy itt őt látnánk nagynak, ő körülötte forognánk, sokkal többet, mint magunk körül. Ez az életünknek a rendeltetése. Ebben találjuk meg igazán a boldogságunkat. Nem? Sokat kritizálom Tim Kellert, de van neki egy könyve magyarul, az önmagunkról való elfeledkezésnek a szabadság, ez a címe a könyvnek. És abban pont ezt a dolgot nevezi meg. A boldogságunkat furcsa módon nem akkor találjuk meg, ha magunk körül forgunk, és a magunk boldogságán dolgozunk, hanem ha magunkról elfeledkezünk, és Isten előtt meghódolunk, és őt kezdjük el imádni. Hát segítsen minket az Úr, hogy ma este is őt imádjuk, és majd az előttünk álló időben is, ha adatik még idő, őt imádjuk. Teljes szívünkből és egész valónkkal, egész életünkkel. Dicsérjétek az Urat, örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogót. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te neved dicséretét, a te dicsőséged váltja ki belőlünk. Köszönjük, hogyha azért imádhatunk és dicsőíthetünk téged, mert megsejtettünk valamit, mert megértettünk valamit hitáltal a te mérhetetlen nagyságodból. Köszönjük néked, hogy ez az, ami a szívünket meg tudja igazán érinteni, és arra tud indítani minket, hogy valóban dicsérjünk. Hogy ne azért dicsérjünk, mert valaki mondta nekünk, hogy téged kellene dicsérnünk. Ne azért dicsérjünk, mert ez kötelező, hanem valahogy úgy érezzük, hogy ez kikerülhetetlen. Ez elodázhatatlan. Ez egyszerűen olyan ténykedésünk, amit te magad váltasz ki bennünk. Azzal, aki vagy, azzal, amit cselekedtél. Dávidban is így fakadt föl újonos untalan a dicséreted és a magasztalásod, és így tudott elfordulni magától, meg a teremtett dolgoknak az imádatától is hozzád. Mert látta, hogy te mérhetetlen, fenséges úr vagy. Olyan személy, aki abszolút páratlan, egyedülálló. És valahogy önkéntelenül jött a szájára minden. Te voltál az, aki őt is erre indítottad. Minket is így indíts erre, ennek az évnek az utolsó napján is. Hadd legyen a szívünk tele veled. És hadd zengje nyelvünk a te dicsőségedet. Hadd adjunk hálát mindenért. Hadd köszönjünk meg mindent, hadd bízzuk oda magunkat, te reád, aki a világ teremtője vagy, a mi teremtőnk is, aki tulajdonosa vagy a te által a teremtett valóságnak, és kormányzod annak sorsát, a mi életünket is kormányzod, a nagy egészben ezt a kicsike kis nyúlfarknyi életet. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz bennünk, hogy imádjunk téged, és féljük a te nevedet. Krisztusért könyörülsz rajtunk, megesik rajtunk a szíved, és megbocsátasz nekünk. És köszönjük néked, hogy rajtunk tartod aztán is a te szemedet. Áldunk azért, hogy akármi van velünk, vagy történik velünk, rajtunk volt eddig is a szemed, és rajtunk lesz ezután is. Köszönjük, hogy rajtunk nyugszik a te tekinteted, és nem ellenséges tekintettel nézel reánk, hanem szerető tekintettel. Hogy megmentsél bennünket, hogy üdvözíts minket, hogy megáldj minket, amivel csak kell. Köszönjük néked, hogy most is összefoglalhatjuk a szavunkat, és azt mondhatjuk neked, hogy köszönjük, mindent köszönünk neked, és magasztalunk téged, és segíts bennünket, hogy még inkább ismerjünk, és még nagyobb örömmel, még nagyobb békességgel, még nagyobb odaadással szolgáljon dicsőítésedre egész életünk. Így áld meg a jövő évet is, ebben vigyél előrébb minnyájunkat. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket a te nagy irgalmasságodért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy holnap 16 órakor újra istentiszteletünk lesz, ahogy jeleztem, befejezzük ezt a Zsoltárt, és erre az alkalomra is szeretettel hívunk mindenkit. Áldott szilveszter estét és boldog új esztendőt kívánok most innen is mindnyájatoknak. Jelzem még most azt a szomorúbb hírt, hogy Ács Sándor testvérünknek, mint tudhatjátok, elszólította az úr a feleségét, Jutka nénit. Az ő temetése január 13-án lesz, tehát még egy kis időnk van odáig. Január 13, az hétfői nap, és 11 órakor, ha jól emlékszem, 11 órakor lesz a temetés a szatymazi temetőben. Ez ott az ötös mellett van, az a temető, az, amikor megyünk kistelekre, és ott, ha benéztek jobb kézre, ott Szatymaz mellett, akkor ott lehet látni ezt a temetőt. Tehát ne a faluba keresgélje senki, aki majd szeretne jönni. Isten vigasztalását kívánjuk, és abban a reménységben vagyunk, hogy hazaszólította az Úr Jutka nénénket. Még emlékszem, amikor egyszer fölhívott, sok-sok évvel ezelőtt, akkor még nem Sándornak a felesége volt, hanem egyedül élt egy tanyán, és fölhívott telefonon Jutka néni, és elkezdett nekem beszélni a hitéről. És mondtam, miért engem hív? Mert azt úgy hallotta, hogy én hívő ember vagyok, és szeretné velem megosztani. És hol tetszik élni? Hát kint egy szatymazi tanyán, mondta. És mondom, ott tetszett megtérni? Azt mondja, igen, itt értem meg. Olvasgattam ezt a Spurgeont, és valahogy megtértem, azt mondja. De már akkor évek óta ő hitbe élt. Tehát, na hát aztán utána meg is maradt ebben a hitben. Én rendkívül csodálkoztam rajta, hogy egy tanyán lehet hitben élni, de hát úgy látszik lehet, egyedül volt teljesen. És aztán utána előkeveredett az úri ember, aki feleségül vette. Hát Isten, hiszük, hogy hazavitte őt, és ezzel a békességgel kívánjuk, hogy búcsúzzunk tőle mindnyájan. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.